rádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Határok nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A magyar nyelvű oktatás jövőjéről és a helységnévtáblák használatáról is tanácskoztak a Beregszászi járási tanács egyeztető ülésén.
Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beri bevállalni, és nem is tudja a jogait, felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására csatlakozanak. Voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mert félnek a médiától.
30 éves a Zágrábi Általános Iskola magyar tagozata.
Horvátország szívében magyarul taníthatok, segíthetek azoknak, akik itt élnek, szórványban, hogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízok benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
És most jöjjenek a részletek. A magyar nyelvű oktatás jövője, a nemzeti szimbólumok használata és a gazdasági lehetőségek bővítése is napirendre került azon az egyeztető ülésen, amelyet a Beregszászi járási tanács tartott. A tanácskozáson a járás önkormányzatai mellett részt vettek a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulatának tagjai és több szakmai szervezet képviselői is. Hogy milyen konkrét lépések körvonalazódtak, arról Iváncsik Attila számol be.
A Beregszászi járási tanács kezdeményezésére összehívott tanácskozás egyik központi témája a 2027-es ukrajnai oktatási reform volt. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanácsoktatási Bizottságának elnöke kiemelte. A pénzügyi források jelentős része helyben marad, ami stabil alapot adhat az intézmények fenntartásához.
Felhívtam a figyelmet arra, hogy a magyar állam támogatásából nagyon sok adó marad helyben, és ezeket az adókat célszerű lenne felhasználni ezen anyanyelvű liceumok támogatására, hiszen ezzel segíthetnénk azt, hogy minél kevesebb liceumot kelljen bezárni, vagy csak gimnáziumá minősíteni, és így konkrétan kimutattam, hogy mennyi pénz. Általában az adóknak az 50%-a itt marad, 50%-át Kijevbe kell vinni, viszont igen magasak nálunk az adókulcsok, ezért elég sok pénzt jelent ez a főleg a szegényebb kistérségeknek, hogy más nem mondjak, Beregszásznak a legnagyobb adófizető egysége ez a Rákóczi Egyetem, ami azt jelenti, hogy a mi adónk nem csak az oktatási intézmények, nem csak a magyar oktatási intézményeket lehetne adóinkból támogatni, hanem valószínűleg más helyeket is. Az átterv az, hogy a kistérség bevállalja és nyit liceumot a gyerek létszámnak megfelelően. A B-terv az, hogy nem nyit liceumot, akkor viszont meg kell találni azt a legközelebbi kistérséget, ahol működik liceum, és azokkal kell szerződést kötni. Viszont miután az már az odajáró gyerekek az adott liceummal rendelkező kistérségnek ugye nem a polgárai, ezért az ő tanulmányi költségeiket ki kell fizetni. Tehát mindenféleképpen el kell dönteni a kistérségnek, hogy egy másik térségnek fog-e utalni a költségekért, vagy pedig ő maga megvalósítja a saját projektjét és önállóan nyit.
A Beregszászi Rákóczi Egyetem egy nyelvi akadálymentesítő program keretében összegyűjtötte azokat a kisebbségi nyelvi jogokat, amelyekkel most is élhetnek az önkormányzatok.
Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beri bevállalni, és nem is tudja a jogait. Volt egy ilyen akadálymentesítés, egy európai projekt, amiben mi is részt vettünk az egyetem, ahol egyrészt jogilag tártuk fel a helyzetet, másrészt felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására, meg alkalmazni ezt a nyelvet csatlakozanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mondták, hogy ők nem akarnak cirkuszt, mert félnek a médiától. pszichológiától. Médiai ugyanis úgy néz ki, hogy a törvényt felülírva pszichológiailag hatással van a vezetőkre, és hát erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt tenni ahhoz, hogy a Kárpátalján élő magyarok minél komfortosabban érezzék magukat.
A beregszászi járási tanács elnöke Rezes Károly kiemelte, a testület legfőbb célja, hogy az ukrajnai oktatási reform során egyetlen helyi iskola se zárjon be a térségben.
A járási tanácsnak ez a kérdés nagyon fontos, mivel mi nem szeretnénk, hogy bezárnának egy iskolát se. A beregszászi járás területén két város van, de a lakosságnak majdnem a 65-70% ez mint falusi. Ugye a gyerekhiány miatt ez a kérdés még jobban bonyolult, így aztán próbáltunk utat keresni, hogy akkor ne szenvedjen egy faluse, ne zárjanak be egy iskolát se.
30 éves jubileumát ünnepelte a zágrábi Iván Gundulics általános iskola magyar tagozata. Az intézményben a 90-es évek közepén indult el a kétnyelvű, úgynevezett B-modell szerinti oktatás, amelyben a diákok tantárgyaik egy részét magyarul, másik részét horvátul tanulták. Az elmúlt időszakban azonban új fejezet nyílt. A szülők és a pedagógusok közös döntése nyomán áttértek a teljes egészében magyar nyelvű, úgynevezett A-modellre. Ez a váltás nem csupán szervezeti kérdés, hanem fontos üzenet is. A nyelv itt nem kompromisszum, hanem identitás. A részletekről elsőként Balázs Piri Zoltánt, Zágráb város magyar kisebbségi tanácsának elnökét hallják.
Mi nagyon büszkék vagyunk erre a 30 évre, amit ez a tagozat maga mögött tudhat. Hát természetesen a 92 éve működő Ady Endre Magyar Kultúrkör mellett a Magyar Oldás tagozat és a Magyar Iskolás tagozat az a két intézmény, ami a legjelentősebb pilléreit Zágrában, a zágrábi magyarságnak. Ez a két intézmény nélkül nehezen tudnánk elképzelni a magyarság jövőjét itt Zágrában, ugyanis azok a fiatalok, akik majd holnap lesznek a felnőttek, azok mind ezekben az intézet mert járnak úgy óvodában, mint iskolában, és örülünk, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol az anyanyelvüket, anyanyelvünket, szüleik anyanyelvét tudják tanulni, de nem csak az anyanyelvet, hanem a nyelvtant is, történelmet is, magyar történelmet, úgyhogy nagyon jelentős. Már maga jelentős az a kezdeményezés, ami 30 évvel, jobban mondva 32 évvel ezelőtt beindult, hogy legyen egy ilyen intézmény az egyik iskola keretein belül, úgyhogy köszönjük mindazoknak, akik ezt elkezdték a zágrábi HNDK keretein belül. Még inkább büszkébbek vagyunk az utóbbi pár évben arra a sikerre, hogy sikerült a B-modellból átmenni az úgynevezett A-modellba, szóval egy teljes magyar összevont tagozatról beszélhetünk, elsőtől negyedik osztályig.
A tagozat sajátossága, hogy a diákok rendkívül sokszínű közegből jönnek, sokan vegyes házasságokból és olyan családokból, ahol a magyar nyelv már nem a mindennapok része. A tanárok számára így ez nem csupán munka, hanem küldetés is. Draganics Hajnalka tanítónő a tagozat indulása óta végzi ezt a feladatot.
Horvátország szívében magyarul taníthatok, tehát ez mindenféleképpen nekem ilyen professzionális szinten kielégítés. A másik az, hogy segíthetek azoknak, akik itt élnek, szórványban, megtartsák a magyar nyelvüket, kultúrájukat, hagyományukat. Igyekszünk munkánkkal, hát például egy ilyen eseménnyel is mutatni, hogy fontos megtartani a kultúránkat, hagyományunkat, nyelvünket, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízok benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
A jubileumi ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, ezzel megköszönve mindazok munkáját, akik hozzájárultak a magyar tagozat működéséhez. Lorenc Katalin tanítónő.
Mi Magyarországról jöttünk most már 2-3 évvel ezelőtt. Nekünk nagyon sokat jelent, hogy hagyományt, illetve a kultúrát, illetve a nyelvet tovább tudjuk gyerekeknek adni, és könnyebben a nyelvet meg tudják tanulni, mert az otthon tanulás mindig nagyon nehéz. 5. osztálytól anyanyelvápolás áll rendelkezésre, ez heti egyszeri másfél órás magyar nyelvtanulást jelent, ami nem csak a nyelv, hanem a kultúra, a történelem, tehát mindent magába foglal, ami szerintem nagyon kevés, én nagyon örülnék neki, hogyha tudnának a gyerekek itt Zágrában is tovább egészen 8., akár gimnáziumig tanulni, én annak nagyon örülnék.
3 évtizedes jubileumát ünnepelte a Galagonya Néptánc Együttes is, a román-magyar határ menti Bors községben. Az ünnepi programokból a legkisebbek sem maradtak ki. Kézműves foglalkozásokon és hangszersimogatón ismerkedhettek a magyar népművészet és népi kultúra világával. A vezetők szerint azonban a hagyományőrzés mellett a legnagyobb érték a közösség ereje. Az, hogy a különböző generációk valóban figyelnek egymásra. Ionescu Nicolette összeállításában elsőként Rácz Lajost, a Néptánc Együttes vezetőjét hallják.
Nagyon nagy elégtétel, hogy ez az együttes így azt a 30 évet túlélte. És az a szerencse, hogy az egy dolog, hogy én nagyon szeretném ezt, de vannak mellettem a szülők, a támogatók, és még egy fontos dolog, ugye én hiába akarok együttest vezetni, ha nincs kit.
Hány tagot számlál jelenleg a Galagonya?
Hát a Galagonya szerintem most egy olyan 70-80 fő, ha jól számolom. Ugye vannak az aprók, ők rájuk gondolok az óvodásoktól a kisiskolásig, vannak az ifjúsági csoport, akik 2023-ban nemrég alakultak. Azokból a táncosokból, akik annó abba hagyták, mert másfele kacsingattak, sport vagy másfajta tánc, de most ezért visszataláltak ide. Az ifjúsági csoport, azt, ha jól tudom, egy olyan 20-22 fő, 70-80 ember megfordul itt a próbákon.
Mire tanítják a fiatalokat?
Mikor a 2023-ban megalakítottuk az ifjúsági csoportot, én az első két alkalommal nem is táncoltunk, hanem azt szerettem, hogy megismerjék egymást, mert ugye a mai világban lassan az a tendencia, hogy ők nem egymással beszélgetnek, nem leülnek egymással is a telefonon keresztül. Hát az első két-három alkalom, drámajátékok, mindenféle ilyen dolog, hogy ők megismerjenek egymást, kimerjenek nyílni. És pont mondtam, hogy ez a legfontosabb, hogy ők itt csapatban tudjanak úgy lenni, létezni, hogy nekik ez jól essen, és ők ezt szeressék. És kb. Egy évbe került, mire ez össze is jött. És a legfontosabb dolog nem az, hogy most megtanuljanak magas szinten táncolni, hanem megtanuljanak egymással létezni, egymással beszélgetni, egy csoportban élni. A táncnak ez a legnagyobb eredménye szerintem.
Láttam, részt vett a gyermekeivel a tevékenységeken. Az ön számára miért fontos a Galagonya Néptánc Együttes? Mit jelent? Deák Kinga, egykori tag.
Hát egy család. Ugye én is még nagyon régen itt kezdtem, 6 éves lehettem. Mindenképp fontos számomra, hogy a gyerekeim is megtapasztalják ezt a kis környezetet, életstílust.
Az életét erősen befolyásolták a Galagonyában eltöltött évek.
Az volt a vágyam, hogy mindenképp egyszer, amikor felnövök, akkor én is hivatásos együttesben táncolhassak, mint annó az oktatóim. Megvalósult. Én 2011 márciusában kerültem a Nagyvárad Táncegyütteshez, és ez egy álom volt számomra, hogy hivatásos együttes tagja lehettem a Galagonya Néptáncegyüttes által.
Mikor és miért csatlakoztál a Galagonya együtteshez? Varga Emma Zoé Borsról.
Úgy éreztem, hogy ki szeretnék próbálni valami újat. Édesanyám is néptáncolt ugyanennél a Galagonya Néptánc Együttesnél, és szerettem volna én is része lenni. Ez az érzés, ami engem elfog és eltölt, az életem részévé vált, és úgy érzem, hogy ha abba hagynám, akkor egy üres része lenne az életemben.
Mi az a plusz, amit te itt kapsz?
Barátokat szereztem itt az együttesbe, és amikor próbára is eljövök, egy jó érzés az, hogy társaságba jövök, és egy jó társaság az, amit itt kaptam, és jó kedvel fogadnak, úgy érzem.
Miért fontos a hangszersimogató, hogy ilyen játékos, táncos módon ismerjék meg, ismerkedjenek meg a gyermekek a népi hangszerekkel? Dalos Levente Prímás.
Tapasztalataimból kiindulva, ugye elég sok hangszersimogatót tartottunk már a Csillagocska Alapítvánnyal, nagyon is megmarad a gyermekeknek a hangszereknek a neve. Lehet nem mindnek, mert ugye számos hangszert elhozunk, de nagy részének igen, pláne még érdekli. És igazából a végén azáltal, hogy lehetősége nyílik akár hozzáérni, kipróbálni, vagy egy kicsit ismerkedni vele, kedvet kap hozzá. Tehát nekünk is vannak olyan diákink a Csillagocskánál, akik egy hangszersimogató után jöttek oda, hogy akkor ők szeretnének tanulni egy hegedűn, vagy egy drácsán, vagy egy akár egy ütőgardonyon is.
Pap Tamásiból a Gilice Néptánc Együttes régi kapcsolatot ápol a Galagonyával. Bacsó Erika, a Pap Tamási Gilice Néptánc Együttes vezetője.
Nagyon nagy öröm az, hogy egy néptánc együttes megérheti a 30 évet. Tehát ez a 96-tól mostanig eltelt idő, az egy ember életében is nagyon hosszú.
Akármikor elkezdhető?
Természetesen. Most hadd ne mondjam, hogy van 60 fölötti néptáncosunk is, aki most kezdte, aki most friss 2 éve kezdett táncolni. Amikor még az ember a 2 lábát egymás mellé tudja tenni, akkor még mindig el lehet kezdeni táncolni.
Mi a titok? Miért szeretik ennyire?
Sokkal kevésbé a tudatos hagyományőrzés van benne, hanem sokkal inkább a közösségépítés. Annyira széteső közösségeink vannak, hogy most az, hogy valahova oda tartozok, valamit együtt csinálunk, valamit együtt akarunk, az egyre ritkább a mai világban. Az, hogy most ez így tudott létrejönni, valószínűleg, hogy ennek is köszönhető. Megfelelő emberek találtak megfelelő módon egymásra, tulajdonképpen egy közös cél is van, amiért együtt vannak, együtt találkozgatnak.
A tájolást is fontos küldetésének tekinti a Szabadkai Gyermekszínház, ezért repertoárjukban több olyan előadás is szerepel, amely kevés szereplővel és minimális díszlettel is könnyen útra kelhet. Ilyen a Lázár Ervin összes című produkció is, egy egyszemélyes előadás, amelyben Kőműves Csaba Bence egy irodalomtanárt alakít. A különleges helyzetben maga a közönség válik osztályá, akiket a tanár Lázár Ervin világába vezet be. Hogy miként működik mindez a színpadon, arról Kőműves Csaba Bencével és Balázs Andreával, a színház művészeti titkárával beszélget Német Ernő.
Maruti Anna Zorka ennek az előadásnak az írója, rendezője, a bábukat is ő tervezte. Tulajdonképpen van két verzió. Egy az alsósoknak, egy a felsősöknek. A legfontosabb különbség az, hogy az alsósoké egy kicsit rövidebb, a felsősoké egy kicsit hosszabb. A másik fontos különbség egyszerűen csak az attitűd, amivel én belépek, meg amivel én játszok. A felsősöknél kicsit komolyabban kell, hogy vegye magát a tanár úr, és jobban éltetnie azt az iróniát, vagy azt a szarkazmust, amivel van saját magának ezzel a témával szembe. A fiatalabbaknak meg jobban a helyzet humorakra kell kiélezni a dolgokat, mert azt jobban látják, jobban érzik.
Lázár Ervinnek a meséi alapján készült a produkció. Hogyan tudja egy személyben úgy eljátszani, hogy lekösse a gyerekek figyelmét, akár 40, akár 50 vagy 200 gyerek előtt van a színpadon?
Hogy ennek mi a pontos titka, ezt nem tudom, mert nem is mindig sikerül. Nyilván függ attól, hogy milyen gyerekek, milyen idős gyerekek, milyen környezetben vagyunk, színházban vagyunk, tanteremben vagyunk. Nyilván, hogyha kellően ritmikus vagy változatos az előadás, akkor valószínű könnyebben lekötődnek, meg hogyha érdekli őket a téma.
Sokkal nehezebb egy ilyen helyzetben a színész feladata, mint hogyha van még 4-5 kollégája a színpadon, és akkor egy úgymond nagy előadással lépnek a közönség elé?
Nem feltétlenül attól lesz nehezebb, hogy egyedül vagy többen. Tehát amennyivel nehezebb ez, hogy csak én vagyok, annyival könnyebb is, mert én diktálok mindenféle tempót, és hogyha én akarok szusszanni, vagy kimaradt egy mondat, rossz helyre került egy kellék, stb., akkor azt tudom korregálni szabadon bármikor, anélkül, hogy ezzel a kollégát összezavarnám. Mikor partner van, viszont érkezni fog a replika, ha akarom, ha nem.
Gyakran előfordulhat az, hogy a gyerekek itt találkoznak először a színházzal. Ez mekkora felelőssége színésznek?
Nagy, de hát ez nem csak a színész felelőssége. Talán azt gondolom, hogy alapvetően a szöveg adja az elsődleges tartalmat. Ott kell talán legjobban odafigyelni, és aztán a rendezőnek, és aztán a színésznek, és aztán az egész intézménynek, hogy mit mondunk. De hát minden próba folyamatban, ha lenne rá keret, meg lehetőség egy drámapedagógust, vagy a pedagógust oda nyomni egy minden főpróba hétre itt a gyerekszínházban, vagy csak legalább nézzen rá.
Mióta van színpadon ez a produkció, és hány felé járt már vele?
Ez a produkció nagyjából egy éve van színpadon, és nagyon sok meghívást kaptunk terepről, ami azt jelenti, hogy járunk ki falvakba előadást játszani, de ugyanakkor Budapestről és Gyurányi Házból és a Kult Hétből is megkerestek minket. Az a jó ebben az előadásban, hogy technikailag, műszakilag nem nagy igényű, eleve ugye az Orka tantermi előadásra találta ki, na abban a formájában játsszuk a legkevesebb szer, azt nem egyszer sem. Egyébként pedig teljes értékkel működik színpadon is, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere van, nagyon jól veszik a gyerekek, azt hiszem nagyjából 40-50-szer játszottuk az egy év alatt, ami nagyon soknak számít.
Támogatják ezt a tájolást? Kapnak-e rá pénzt valahonnan?
Sajnos nem. A gyermekszínház eddig, amióta emlékszem visszamenőleg 20-25 éve vagyok az intézményben, nem voltunk részei a tájolási programnak konkrétan, ami igazából sajnálatos dolog, mert igyekszünk mindenhol ott lenni, és tényleg a legkisebb iskolákban is eljutni, de viszont ez pénzbe kerül, tehát hogyha már egy picit távolabb vannak kilométerben, akkor gyakorlatilag a hideg vízre nem elég, tehát az úti költséget nem tudja az intézmény kifizetni, nemhogy egyébként az előadás árát, de hát reméljük, hogy ez a jövőben változni fog, illetve van megkeresésünk az MNT felé is, úgyhogy őszre leülünk ezzel kapcsolatba beszélni, és akkor hát, ha sikerül valami jó megoldást találni.
Idén már 7. alkalommal szervezte meg a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum a Tudástanoda, vagyis Tudtad Biblia ismereti vetélkedőt, amelyre általános iskolai felső tagozatos diákok érkeztek a régió több településéről. A döntőben a házigazdák mellett Temes, Arad és Hunyad megyéből is versenybe szálltak 3-4 fős csapatok. A résztvevők nem csak írásbeli feladatokban mérhették összetudásukat, hanem egy-egy bibliai történetet is színpadra vihettek. A helyszínen járt Lehőc László tudósítónk, aki a most következő összeállításban elsőként Kocsik Zoltán igazgatót a rendezvény céljairól kérdezte.
A legnagyobb célja ennek a vetélkedőnek, hogy a fiatalok, a gyermekek olvassák a Szentírást, és ismerjék meg a bibliai történeteket, a Bibliának a tanítását, és hogy a Biblia nem egy könyv a polcon, amely talán néha-néha letörjük a port róla, hanem minden nap olvassuk, Isten igéből élünk. Az idén 16 csapat jelentkezett be, Arad, Hunyad és Temes megyéből erre a regionális vetélkedőre. 10 csapat jutott tovább a két elődöntő után a döntőbe, és örülünk annak, hogy a bibliai ismereteiket elmélyítették, és ugyanakkor színdarabokban meg is jelenítették a bibliai történeteket, tehát nem csak elméletlen a mi keresztény életünk, hanem a gyakorlati életben, a mindennapi életben is verjen gyökeret a keresztény tanítás.
Mayer Karina a legyőzhetetlenek csapatának képviselője. Milyen volt az idei verseny számotokra?
Az írásbeli nehéz volt az utolsó forduló, mert 3 forduló volt. Ottan el kellett magyarázzunk néhány dolgokat, és kellett meséljünk egy történetből röviden, de jó, hogy ez csapattársal volt, mert mindenki mondott valamit, én írtam.
Tehát igazi csapatmunka volt.
Igen.
És ezután következett az előadásotok. Ennek mi volt a témája, hogyan választottátok?
Mi a 10 leprást választottuk, mert könnyebb, és nem kellett izgulni, mert többször is előadtuk így próbáként.
Mennyi ideig próbáltatok?
2 hétig.
És hogy sikerült, hogy érzed?
Szerintem nagyon jól ment.
Pécskáról az Angyalok csapatának képviseletében Széles Alexandra Jonella. Hogyan választottátok a neveteket?
Arra gondoltunk, hogy valami vallásos kéne.
Csupa lányok, vagy nem csak a lányok angyalok?
Igen, csak lányok vagyunk a csoportban.
Milyen volt számotokra ez a verseny?
Szerintem könnyű volt. Segítséggel és bátorsággal végigvittük.
Miért jelentkeztetek erre a versenyre?
Mert úgy hittük, hogy ilyen is kell az életbe, hogy többet megismerjünk.
Mi volt a legnehezebb számotokra?
Egy kicsit a színjáték, de a többi az nagyon könnyű volt.
És a színjátéknak mi volt a témája, amit választottatok?
A béna meggyógyítását.
És hogy tetszett a verseny, a mai döntő?
Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy megnézhettem a többieknek a színjátékát. Nagyon jó volt.
Szemcsuk Adrien és Kis Dóra, 8. osztályosok, a Dévai Téglás Gábor elméleti liceum utcaseprők csapatának tagjai. Hogy sepert a csapatotok?
Szerintünk elég jól, nagyjából mindenhez írtunk, úgy érezzük, hogy talán-talán pozitív lesz az eredmény.
Az egészen izgultunk, bár mondjuk voltunk a tavaly is, de minden évben minden egy kicsit másabb.
8-osok vagytok, és a korábbi évek tapasztalatai alapján is hogyan ítélitek meg ezt a versenyt?
Szerintem nagyon jól van megszervezve, és érdekesek a feladatok is.
Miért jelentkeztetek erre a versenyre? Hogyan állítottátok össze a csapatot?
Tavaly egy kicsit másabb volt a csapat összeállítása. A fő célunk az volt, hogy több időt töltsünk együtt, és a tanárnőnk jött ezzel az ötlettel, hogy hát van ez a verseny, aki szeretne, az tud jönni. El is fogadtuk, és így az elején nem nagyon vettük komolyan. Megcsináltuk a feladatokat, csak akkor halljuk, hogy el kell jönni Temesvárra a döntőre, de hogy mi az agyunkig nem jutott el, hogy mire is jövünk, és meglepetésünkre 3. helyet nyertünk, és idén azt mondtuk, hogy újra megpróbáljuk, mert a tavaly egy jó élmény volt.
Hogy választottátok a csapat nevét?
Ez is egy nagyon érdekes történet. A csapattagokkal beszélgettünk, és valakit felhívta az édesanyja, és az anyukája ideges volt, és azt mondta, hogy ha nem tanul, akkor utcaseprő lesz belőle, és ezt mi nagyon nevetségesnek tartottuk, és akkor elneveztük magunkat ennek, hogy utcaseprők.
Mindent összevetve, hogyan értékeli az idei versenyt Kocsik Zoltán igazgató?
Én azt mondom, hogy minden évben színvonalasabb, nem a szervezésről beszélek, hanem a diákoknak a hozzáállásáról. Minden évben komolyabb veszik a tanulnivalót is, a kreatív feladatokat is, a színpadi előadásokat is, és örülök annak, hogy a hittan tanár kollégák szívügyüknek tekintik ezt a versenyt, ez egy kicsit úgy a szívhez szól.
Május közepéig látogatható Besztercebányán a Magyar Alkonzulátus Aula galériájában a Hit és a Hatalom házai című kiállítás, amely Nógrád megye középkori templomait és várait mutatja be. A felvidéki bányavárosban 2020 óta működő alkonzulátus nem csak diplomáciai szerepet tölt be, egyre inkább közösségi térré válik, ahol a helyi, mára alig 300 fős magyar közösség kulturális élményekkel és anyanyelvi találkozásokkal gazdagodhat. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum vendégkiállításának megnyitóján járt Tarnóczy László.
Adriana Jánosová, Bútorová vagyok.
Ön galéria tulajdonos egy Beszterce bányán, és alkotóművész férjével együtt érkezett. Az alkonzulátus épületében otthonosan mozognak?
Igen, mivel ismerjük a Tibort, ő kapcsolatba tett minket Józseffel, a helyi konzullal, és úgy 3 éve szeretnénk ilyen partner kapcsolatot szerkeszteni, mivel mind a kettőnknek ilyen kulturális küldetése van, járunk a kiállításokra és beszélgetünk.
Szerencsére használom a magyar nyelvet, itt Beszterce bányán nem nagyon tudom, de azért palócosan beszélek.
Lánykori nevén Kőműves Aranka, honnan kapta a hívószót, hogy itt az alkonzulátus épületében kiállítás lesz?
A konzulótól kaptam, múltkor voltunk itt, ipoi kiállításon, ott ismerkedtünk meg, úgy kaptam a meghívást.
Ez egy töltekezés önnek, hogy most itt van és magyarul beszél?
Pontosan, nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőségem, próbálok mindent kihasználni, és ez itt nagyon szép kiállítás, pár templomot ismertem. Mi van a kiállításon, Széchen, voltunk Somoskőn, úgyhogy vannak itt ismerős képek is, és örülök, hogy még újakat is találtam.
Sak Timor kisgyermekkorától ér Magyarországon, azon belül is Nógrád megyében, illetve Nógrád vármegyében. Perzsa létére hihetetlen nagy alázattal fotózza, filmezi ezt a tájat, ezt a vidéket, és amikor a Hit és a Hatalom házai címmel megjelentette könyvét, és ehhez kapcsolódóan egy nagyon szép filmet is a nógrádi templomokról, akkor mindenki csak nézett, és nem csodálkoztak, amikor Madách díjjal jutalmazták az ön munkáját.
Hát nagyon örülök, hogy ezt a feladatot én kaptam. A legnagyobb álmom volt, hogy egyszer a Nógrád megyében, mert itt van a legnagyobb értékű templomok, a középkori templomok. Én köztem még a templomok között egy ilyen szerelem volt. És szerencsém volt, hogy olyan helyen dolgozok, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban, hogy vagy nagyon tudós emberek vannak, vagy nagyon tudós embereket tudnak alkalmazni. És például, amikor ezt a filmet csinálom, akkor a Makalla, ő egy művészettörténész és régész. Abban a pillanatban rendelkezésünkre és tényleg segített. Dr. Fáld Istvánról ne is beszéljünk, aki a várkutatók Nógrád megyében, és ő nagyon sokat segíti a mi munkánkat. De először amúgy egy film készült, de utána még előrtették, hogy legyen belőle egy album, egy könyv jelleg. De akkor a filmben csak a templomokról szól. Ami nagyon örültünk, amikor ahhoz készült, már Duna Televízió már vetítette. És utána még megjelent az albumunk, nem csak templomok vannak benne, hanem várak is van benne. Nekem az a kötelességem, hogy egyszerűen ezt a gyönyörűséget, ami nekünk a Jóisten, nem tudom mivel ajándékoztott minket, hogy ez mutassunk Magyarországnak és a világnak.
Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint a tavalyi Radványi vásáron itt Beszterce bányán a városi jubileumát ünnepelte, de ünnepelte a Salgótarján Beszterce bánya város közötti 50 éves kapcsolatot, és most természetes, hogy itt van a konzulátus épületében, és a Salgótarjánból hozott kiállítást kíséri.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ezen a napon, hiszen amikor a tavalyi vásáron jelen voltunk, akkor konzulóra találkoztunk, elindult egy beszélgetés, egy gondolat, meglátogattuk a konzulátus épületét, és hát ez egy gyönyörű, szépen felújított épületegyüttes, viszont tele volt fehér falakkal. És éreztük azt, hogy ebbe életet kellene vinni, és közös gondolat volt az, hogy Salgótarjánból, mint testvérvárosból hozhatnánk ide egy olyan kiállítást, amivel egy kis szint is életet is tudunk vinni ebbe az épületbe, de ezzel is tudjuk erősíteni a kulturális kapcsolatainkat, egyfajta hidat tudunk képezni a két város között, és ahogy a közlekedésben már tettünk lépéseket, és közvetlen járatok vannak Szlovákiából egész Budapestre, úgy gondolom, hogy Beszterce bányáig is ki tudjuk terjeszteni ezen jellegű gondolatainkat, és abban bízunk, hogy akár turisztikailag, akár kulturálisan,